Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A hazai könnyűzenei életről és a könnyűzenei oktatás jelenéről, jövőjéről beszélgetünk a mai műsorban. Egészen pontosan arról, hogy milyen jövője lehet a könnyűzenei világban, szakmában azoknak a fiatal tehetségeknek, akik felsőfokú szintű képzésben szeretnék mindezt végigvinni. Egy szeptemberben induló képzés adja a beszélgetésünk apropóját. Vendégem a stúdióban pedig dr. Horváth Zita egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora, valamint Szakadáti Póka Vanessa, a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási igazgató. Megbeszéltük itt az interjú előtt, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt vagytok.
Köszönjük.
Beszélgetésünk apropója, ugye, hogy a Póka Egon Művészeti Akadémián egyszerre valósul meg a Miskolci Egyetemmel közösen életre hívott kortárs könnyűzenei akkreditált képzés, alapképzés, valamint a Petőfi Kulturális Ügynökség tehetséggondozásra fókuszáló oktatási programja. Tehát innen indulunk, erről beszélgetünk ma, de mielőtt a részletekbe belemennénk, és hogy miért fontos ez, vagy hogy micsoda lehetőség lehet ez a fiatal tehetségek számára. Beszéljünk a személyes kapcsolódásról, és arról, hogy melyik őtöknek mit ad, vagy mit jelent a zene. Zita?
Hát ha
rektorként, történészként.
Magánemberként gondolom, hát mondjuk úgy, hogy egészen kiskoromtól kezdve zene kedvelő, azt nem állítom, hogy zene értő, de zene kedvelő ember vagyok. Ez vonatkozik a könnyű és a komoly zenére egyaránt, tehát nem nagyon fordult elő emlékezetem szerinti elmúlt évtizedekben, hogy eltelt volna nap, hogy valamilyen formában ne hallgattam volna zenét, ez a magánéleti szál különböző, tehát majdhogy nem kis túlzással minden műfaj, ha a műfajon belül minőséget produkál az előadó, vagy az előadók, vagy a zenemű, akkor tudom csodálni, szeretni, kedvelni. Nyilván nekem is vannak kedvenceim, mint mindenki másnak. Ha az intézményünket nézem, akkor Miskolci Egyetem egy viszonylag széles képzési portfólión oktató tudományegyetem, és önálló zeneművészeti karunk van, Bartók Béla zeneművészeti kar, ahol részben előadó művészeket, részben pedig zenetanárokat képzünk évtizedek óta.
Vanessa, te pedig beleszülettél a könnyűzenei világba,
így,
hogyha jól tudom, így, és emellett meg a férjed is zenész.
Nekem az egész környezetem zenész, még a Zitához én így megfigyelve őt és a munkásságát, és mindazt, ami az ő személyében egyesül, tulajdonképpen ő tette lehetővé, hogy a mi álmunk az valóra váljon, mert hogy én azért kevés olyan, és értsük a legjobban, civil embert ismerek, aki ennyire elkötelezetten tesz a magyar könnyűzenéért és a könnyűzenében munkálkodó művészekért. És
ó, köszönöm.
Szóval, hogy nekem ez azért így csendesen lenyűgöző, és így megnyugtat, hogy én nem vagyok egyedül, amikor nem tudok zenélni, de nagyon-nagyon szeretnék nekik segíteni. Szóval igen, tehát, hogy én ugye édesapám révén beleszülettem a zenész millióbe.
Póka Egon volt?
Igen, az én apukám.
A hallgatóknak.
Póka Egon, és ha ez nem lett volna elég, akkor ilyen 7-8 éves voltam, amikor édesapám a két kezével, és ezt szó szerint kell érteni, felépítette a Kőbányai Zenei Stúdiót. És onnantól kezdve, tehát, hogy addig is nagyon sűrű volt a környezetemben a zenészeknek a száma, de így azért az egy négyzetméterre jutó zenészek száma nagyon erőteljesen megugrott, és úgy nőhettem fel, hogy fantasztikus tehetségeket láttam. Egyrészt a tanári oldalon megcsillogtatni a tudásukat egy teljesen más aspektusban, mert azért színpadra kiállni az más, mint amikor ott ülsz bent egy nagyon-nagyon intim környezetben a diákoddal, és próbálod neki, tehát próbálod kiképezni a versenytársadat, és ezt mindenki szívvel, lélekkel csinálta, meg hát látni, és egy, tehát hogy én emiatt nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy úgy nőttem fel egy olyan világban, ahol a befektetett munka az egyre kevésbé látszik, hogy folyamatosan olyan 18 évesekkel találkoztam, és nőttem fel velük, akik addigra már nagyon-nagyon sok energiát, időt, pénzt tettek abba, hogy ők eljussanak egy szintre, és belevágjanak egy olyan hivatásba, ami bár nemes, de nem a legkönnyebb.
Egyébként tanultál zenélni?
Ez egy nagyon szép történet.
Adja magát a kérdés, hogy ebbe a közegben nőttél fel.
Igen. Nekem a bátyám 13 évvel idősebb, és ő pont kamaszkorában szóvá tette édesapámnak, aki elhatározta, amikor ő gyerek volt, és a nagymamája hatására és erőfölénye miatt kezdett el zenélni, hogy ő ezt nem fogja rákényszeríteni a gyerekére, és hát a bátyám nem mutatta gyerekkorában jelenlét a zenei oktatás hiányának, és tinédzserként viszont mondta, hogy de hát milyen jó lett volna, és hát akkor én pont abban a korban voltam, amikor el lehetett kezdeni a zeneoktatást, és 7 éves koromban beirattak zongoráztatni édesapámék, amit én nem fogadtam kitörő lelkesedéssel, és Mi a édesapámmal amúgy is egy ilyen nagyon-nagyon szoros kapcsolat volt, amiben nyilván egy kislány, amit gyakorlatilag azt tettem, amit csak akartam, és amit egy 7 éves kislánytól el tudtok képzelni, hogy aki nem akar zongora órára menni, krokodilkönnyek, minden, és akkor édesapám így szó szerint belögdösött az ajtót, menjél már, és kintről ez egy ilyen félemelet volt, úgyhogy felkapaszkodott a zeneiskolának az ablakába, és látta, hogy akkor már fültől füligérő mosolyjal vidáman zongorázom. A szolfés az nem volt ilyen, tehát hogy az ugyanúgy nem akartam menni, és nem akartam ott maradni, ott lenni, és az hagyott mély nyomokat, de a zongorázást azt tulajdonképpen szerettem, csak az odáig tartó utat nem, és akkor egy év után édesapám megkérdezte, hogy szeretnéd folytatni, és mondtam, hogy nem. És néha bánom, de igazság szerint jobb ez így, hogy az én munkám a színpadig tart.
És hát van egy közös munkátok, mert ennek kapcsán ülünk itt, és még az interjú előtt beszélgettünk Zitával arról, hogy azért ez nem egyik pillanat, tehát az, hogy bekerüljön a szakjegyzékbe egy könnyűzenei alapszak, amögött egy nagyon hosszú, közös, előkészítő munka áll, 4-5 év volt ez, Zita?
Hát ha az intenzív munkát nézzük, az is több mint 3, amíg elkészült egy több mint 3500 oldalas akkreditációs anyag, amíg összeszedtük azokat a szakembereket, akik a nevükkel egyrészt fémjelzik a szakunkat, másrészt biztosítják, hogy az a minőség legyen a szaknak az alapfilozófiája, amit mi elképzeltünk, de ha meg onnan nézzük, hogy könnyű zenéből diplomát Magyarországon szerezni korábban nem lehetett, akkor ennek az a feltétele, amikor ez indult, akkor még kormányrendeleti szintű volt egy szakjegyzék, tehát oda kellett ahhoz egy szaknak bekerülnie, hogy utána az intézmények indításra akkreditációs anyagot összeállíthassanak. Tehát előbb a létesítés, aztán az indítás.
Tehát igazából a hallgatóknak ebből az az üzenet, hogy nem úgy van, hogy egy egyetem úgy dönt, hogy akkor egy újabb szakot indít, hogy akkor az a következő évben már
nem
ott
sajnos
van a jegyzékben, meg a lehetőségek között, hanem emögött egy komoly
nagy
előkészítő munka.
Az előkészítő,
ahogy mondta, talán több ezer oldalas
3500
anyag.
Oldalas anyag, vagy talán még egy kicsit több. Ez egy nagyon nagy munka, tehát mindaz, ami dokumentumban kézzelfogható, mindaz a háttérmunka, háttértárgyalás, ami ahhoz vezet, hogy eljussunk odáig, hogy meg tudjuk hirdetni a felvételi, ma már csak online, de felvételi tájékoztatóban a szakot, mint ahogy meg is tettük, és már lezárult február 15-ig a jelentkezési határidő, és izgalommal vegyes várakozás előzi meg, hogy március közepén kiderüljön, hogy hányan jelentkeztek.
Vanessa, miben tud más vagy több lenni egy tudományegyetemmel való együttműködés?
Azt tudom mondani, hogy miután nem egy mennyiségi, hanem egy minőségi képzés lesz, az az igazság, hogy aki zenélni akar, az zenélni fog, akkor is, ha jár iskolába, meg akkor is, hogyha nem.
Igen, ez egy nagyon fontos mondat, aki de nagyon adhat egy pluszt. Akkor
ez abszolút, tehát, hogy maga a képzés, tehát amit létrehoztunk közösen, az egy olyan fokú plusz tudást és tapasztalatot ad át az ifjú titánoknak.
Akik egyébként tehetségesek,
igen,
ott van bennük
akiknek
a lehetőség,
már van egy alap,
már van alapképzettségük.
Tehát, egész konkrétan már van egy biztos alap, ami, tehát hogy itt az egyetemen az a fő cél, nyilván vannak ugyanúgy, mint a közoktatásban ugye vannak kötelező olvasmányok, itt vannak kötelező dalok, amiket meg kell hallgatni, el kell tudni játszani, el kell tudni játszani egyedül, közösen, minden ugyanúgy, máshogy, és lehet, hogy egyébként mondjuk olyan dal, amit az adott diák magától meg se hallgatna, nem, hogy megtanulná játszani. És az a célja a képzésünknek, hogy a már biztos tudással rendelkező diákoknak segítsünk abban, hogy a bennük lakozó üzenetet, ami miatt ők tulajdonképpen hangszert fognak, vagy kiállnak énekelni, azt a lehető legjobban ki tudják bontani. Tehát, hogy itt nem feltétlenül session zenészt, meg nem olyan zenészt képzünk, aki bármilyen helyzetben megállja magát, mert azt, akik ide jönnek, azok már bármilyen helyzetben meg fogják állni magukat, hanem azokat, akik még szeretnének többet, még többet megtanulni az adott tanároktól, egymástól, az is nagyon-nagyon fontos, és tényleg az, hogy minél jobban megtanulják kifejezni magukat. És a zenei, a hangszeres és énekes tudás mellett összeállítottunk egy olyan tudáscsomagot, ami mind-mind az ő zenei világban való boldogulásukat segíti. Legyen az.
Azért ez egy érdekes kérdés, mert ugye eddig a tehetség utat tört úgymond magának, nem volt ilyen jellegű képzést, vagy esetleg komoly zenei képzésben vettek sokan részt, akik igen, később a könnyűzenében kiemelkedővé váltak. De most itt van a lehetőség, hogy azt megnézzük, hogy a könnyűzenei kultúra milyen, vagy milyenné fog válni. Ezzel mennyire foglalkoztok így a jövővel? Mert hogy ugye itt, ahogy folyamatosan képezni fogjátok a hallgatókat, azért itt mindig előre kell tekinteni, és valahogy azt gondolom, hogy minden picit előrébb kell járni.
Igen, így van. Talán annyival még kiegészíteném azt, amit Vanessa mondott, hogy teljesen igaz, hogy a tehetség utat tör magának, és aki zenélni akar, az zenélni fog. Mi egy kicsit tudatosabban szeretnénk ilyen értelemben a zenei pályára segíteni a majd nálunk tanuló fiatalokat. Egyrészt azért a könnyű zene, és ezt muszáj itt megjegyeznem, hogy megítélésem szerint egy nagyon rossz elnevezés, mert azt sugallja a laikus közvélemény számára, hogy van a komoly zene, amit nehéz művelni, meg van a könnyű zene, amit könnyű művelni. Szerintem ez korán sincs így. Minőség lehet, meg van a komoly zenében épp úgy, mint a könnyű zenének nevezett egyébként nagyon sokszínű zenei műfajban. Nagyon munkás az, hogy valaki jó könnyű zenésszé váljon. Mi azt szeretnénk,
hogy... ott mindig valami újat kell
így
hozni.
Van, újat hozni, műfajok sokszínűségét szeretnénk megismertetni a fiatalokkal. Az majd az élet eldönti, hogy a könnyű zenén belül milyen típusú zenét fog játszani majd a pályája során, de az, hogy megismerje a sokszínűségét, az fontos. Ráadásul ugye vannak Magyarországon ezek a tehetségkutató műsorok, kicsit más, mint a régi Tánzzal fesztiválok meg a Ki mit tudoknak az időszaka, de azért azt lehet látni, hogy most nagyon kevés az olyan fiatal, aki önálló zeneszámmal jelenik meg egy-egy tehetségkutatón, hanem valamilyen nagy elődnek a számaiból válogat, hiszen előadó művészként ez rendben is van, de azért mi azt is szeretnénk ezzel a könnyű zenei szakkal, nem véletlenül van szövegírási zeneszerzős is a portfólióban, hogy egyre több új zeneszám is legyen,
a kreativitás,
az alkotás.
Az alkotás, így van. Így
és
van.
Egyébként ugye nem csak a zenei világra készítitek fel az előadókat, legyen az hangszeres zenész vagy énekes, hanem, hogyha jól tudom, akár bevonjátok később az utánpótlás képzésbe is őket.
Ez lenne a cél, hiszen eddig nem volt Magyarországon könnyű zenei képzés, egy évvel Debreceni Egyetem már folytat ilyet, mi most kezdjük 24 szeptemberétől, de ahhoz, hogy egy szak hosszú távon fenntartható módon működjön, bármilyen felsőoktatási szakról legyen szó, az utánpótlását meg kell teremteni. Tehát ezzel a szakkal azt is szeretnénk, hogy majd a következő generációknak legyenek szakemberek, akik továbbadják ezt a tudást.
De kimondhatjuk azt, hogy olyan szakembereket akartok képezni, akik a későbbiekben a zenére akarják feltenni az életüket. Ez egy nehéz kérdés egyébként, mert ugye azt látjuk, hogy sok zenésznek van egy civil szakmája, úgymond, ami mellett fellép. Tehát, hogy itt mi a kifejezett vagy kimondott cél?
Én még egy kicsit az előzőhöz is hozzáfűznék, mert hogy az érdemi munka az ugye nyilván az, mondjuk van egy kemény 5 évünk, de azért van előtte egy 25, mondjuk egy 20 éves tapasztalat. Tehát, hogy amikor azt kérdezted, hogy legalábbis az én fejemben ez úgy érkezett meg, hogy milyen távlati céljaink vannak, hogy amikor valaki kérdezte tőlem, hogy milyen érzés, hogy ez most létrejött és van és elindult, akkor azt tudtam mondani, hogy ez egyfelől csodás. Nekem személyes misszióm is. Azon túl itt most nem csak azt ünnepeljük, hogy létrejött egy felsőfokú akkreditáció és elindul egy képzés, hanem pont azért, mert én végignéztem azt, hogy a Kőbányai Zenei Stúdió milyen hatással lett a zenei, a szakmai világra és egyébként a társadalmunkra, hiszen azt látom, hogy azok a gyerekek, akiket én megismertem és ott tanultak Kőbányán, azok most a nagy színpadokon állnak, akiknek a dalait a tinédzserek meg az öregek együtt éneklik, akinek a dalait az anyuka énekli a kisbabájának, mert na most már sokkal inkább azt éneklik.
Hát akkor itt azért egy kultúra formáló, vagy zenei kultúra formáló hatásról is beszélünk.
Ez a nagyon, nagyon nagy átfogó célunk, tehát hogy ez nem csak egy fantasztikus képzés, aminek vannak még hosszú távú céljai, és veszünk egy nagy levegőt, és a BA után Emma irányába állunk, és vannak olyan nem titkolt célok, hogy nagyon szeretnénk, hogy ezek az oktatók alkalmasak legyenek mondjuk a köznevelésben elhelyezkedni.
Tehát azért sokféle cél lebeg itt a szemetek előtt, amiért dolgoztok most már évek óta, viszont hogy Zita említette a tehetségkutatókat, akkor hadd legyek egy picit, és annyiban provokatív, ugye, hogy a tehetségkutatók is ontották az újabb és újabb tehetségeket, énekeseket, zenészeket, és nyilván most itt akkor említetted a Debreceni Egyetemet, és most tinek indultok ennek, hogy mennyi szakembert, mennyi kiemelkedő, kiváló szakembert fog befogadni vagy felvenni a szakma. Hogy ezzel számoltok-e?
Természetesen igen. Tehát ha azt nézzük, hogy maga a szaknak milyen lehetősége van a hallgatói felvételre, akkor azt tudom mondani, hogy a Miskolci Egyetem, egyébként a Debreceni Egyetemen hasonló számok vannak, 30 államilag támogatott helyet tudunk biztosítani a fiataloknak. a költségtérítéses, vagy hivatalos nevén önköltséges képzésben elvileg nincs ilyen határ, de azért arra viszont ügyelünk, hogy tudjuk biztosítani ennek a minőségét.
Igen, tehát a mennyiség nem menjen a minőség rovására, ezt értem. A kérdés az, hogy amint kikerülnek majd tőletek, akkor a szakma hogyan fogja fogadni, vagy hány szakember tud befogadni?
Jó, én azt gondolom, hogy egyrészt amire kifut a 3 éves képzés, addigra lenne jó a mesterképzéses továbblépési lehetőséget biztosítani. Most országos tapasztalatszaktól függetlenül, hogy általában az alapszakosoknak egy olyan 30%-a tanul tovább mesterszakon. Tehát mindenki, aki az alapszakon diplomát szerez, nem fog tovább tanulni mesterszakon. Én azt szeretném, hogy a mesterszakon tovább tanulók biztosítsák leginkább majd a képzés fenntarthatóságát hosszú távon. Nyilván jó lenne valami fajta DLA, tudományos fokozat megszerzéséig is eljuttatni azokat, akik egy egyetemi szakakkreditáció képes humán erőforrását jelentik.
Tehát ez akik az később az oktatói gárdatagjai lehetnek.
Így van. Na most azért azon túl, hogy valaki megpróbál megélni a zenélésből, nekünk nem titkolt célunk, ugyanaz, nem akarok nagyon patetikus lenni, meg még véletlenül se szeretném magamat vagy magunkat Kodály Zoltánhoz mérni, de azért ő is, nem pontosan fogom idézni, de körülbelül olyat mondott, hogy azért fontosabb az, hogy vidéken Kisvárdán ki a zenetanár, mint az, hogy ki az operaház igazgatója, tehát magyarul mi azt szeretnénk, hogy a könnyű zene az egészen a közoktatás alsó szintjeig be tudnak kerülni az oktatásba, hiszen ez egy olyan műfaj, ami önmagán túlmutat és közelebb hozza a gyerekeket, a fiatalokat a kultúra befogadása iránti igény kialakítására. Aminek aztán bármi lehet a következménye, hogy egyszerűen csak tanulja, soha nem találkozik műkedvelésen túl a könnyűzenével, de érzékenyebb lesz minden kulturális irányzat, akár a művészettörténet, akár a komoly zene iránt. Tehát ha például ezen keresztül tudjuk a fiatal eljuttatni odáig, hogy szívesen hallgasson majd mondjuk egy Mahler szimfóniát, akkor lehet, hogy ezt értük el vele. Ha csak egyszerűen műveltebb ember lesz, akkor már valamit el tudtunk érni. Tehát itt az oktatás, a profi zenészé válás, a zenei képzés utánpótlása, a tudatosság a zenei életben, a zenei élet szervezése kultúra szinten. Tehát én azt gondolom, hogy
ha valaki cél van itt, ha jól értem.
Kap valami fajta gazdaságtudományi ismeretet, közgazdász ismeretet, és közben elvégzi ezt a szakot. És ő mondjuk a másik oldalon a rendezvényszervezés, a menedzseri életutat választja szívesen.
Tehát akkor azt is megtanulhatja?
Akkor szerintem egyrészt azt is megtanulhatja, és én azt hiszem, hogy sokkal jobb menedzseré tud valaki válni, hogyha egyébként úgy tetszik, disziplináris tudása is megvan hozzá. Tehát az, hogy itt zeneelméleti test kell. Tehát az, hogy aki szívesen gitározik, és egyébként ős tehetség, és jó lesz, lehet, hogy ő lesz a második Radics Béla, nem erről van szó. De azt, hogyha ő tanul, és tehetséges lesz, és nem mellette ez a zenéhez kötődő műveltséggel is rendelkezik, én azt gondolom, hogy az önmagáért
ez is win-win.
Így van, így van.
Értem, csak azért kérdeztem, és egy pillanatra még maradnék rektorasszonynál, Zitánál, hogy azért egy egyetem életében mindig is meghatározó az, hogy milyen az elhelyezkedési esély a jövőben, és ez alapján is mérik az egyetemek sikerességét. Tehát ezért is kérdeztem ezt, hogy nyilván számoltok ezzel a szempontrendszerrel
is. Nem számolunk, hanem még számolnunk is kell, hiszen az ágazatirányító minisztérium, amikor az intézmény számára állami támogatást biztosít, különböző indikátorok vannak.
Hát és
van egy olyan
is vannak ezek
indikátor,
szerint,
aminek a rövidítése a DPR, vagyis diplomás pályakövetési rendszer, tehát mérik a mi képzéseink hatékonyságát. Mennyi idő alatt, milyen szektorban, hol és milyen bérért tudnak elhelyezkedni a mi végzett hallgatóink.
Tehát akkor utókövetés is lesz, ha
hát
jól értem.
Egyrészt van egy jogszabályi és finanszírozási kötelezettségből fakadó utókövetés, másrészt eddig is volt már az egyetemünkön, de az idei tanévtől sokkal intenzívebb és profibb, amit alumninak hívunk, tehát megpróbáljuk a hallgatóink életútját nyomon követni szaktól függetlenül. Ez ugyanígy lesz a könnyűzenei képzés tekintetében, de ha már zene, csak egy mondat, hogy nyilván arról én még nem tudok beszámolni, hogy egy induló képzésnél mi lesz majd 3 év múlva, de azt viszont tudom mondani statisztikai adatok alapján, hogy a Bartók Béla zeneművészeti karunkon végzett hallgatók zöme 2-3 hónapon belül és szakmában el tud helyezkedni.
Tehát nyilván ez mindenképpen egy jó mutató arra vonatkozóan, hogy mi várható itt akkor ezen a másik lehetőségnél, vagy másik szaknál. Egy tudományegyetemen más mélységben tanul az ember dolgokat, mint mondjuk egy zenei stúdióban. Hol húzod meg a határt, vagy mi az a plusz tudás, amit egyetemi szinten tanulhatnak meg a hallgatók?
Kicsit úgy képzeld el, mint az autóvezetést. Tehát, hogy az elején megtanulod, hogy hol van az egyes, hol van a kettes, és azért már hiába vagy kinn a forgalomban, de azért lelepillant az, hogy minden a helyén van, nem tűnt el a váltó, és a beletett gyakorlat, a megélt szituációk és a tapasztalat mind az, amitől egyszer csak az lesz, megint az az érzés, hogy mennyire jó vezetni anélkül, hogy lenéznél, és elkezded ezt az egészet élvezni. Itt az van, hogy már nem kell lenézni a hangszerre. Megvan ez a tudás, viszont meg lehet nézni, hogy mit lehet kihozni. Tehát egyrészt
meg is tudományos mélységről beszélünk.
Igen,
és akkor utána meg lehet nézni, hogy ki az, aki a versenypályára megy.
Abszolút, és ugyanegy új
hasonlatnál maradjunk. Igen.
Az új induló képzésnél nem lehet megjósolni a jövőt, de ugye pont a 25 év tapasztalata az ott van mellettünk, és látjuk azt, hogy a nagyon tehetségesnél egyébként rettenetesen oda kell figyelni, hogy végigcsinálja a képzést, mert hogy egyébként beindul a karrier és elindul a zenélés, és onnantól kezdve nagyon nehéz azt mondani, de figyelj, csináld már meg.
Itt maradok. Igen, és akkor is csinálom.
Amikor egy fiatal zenésznek beindul, és próbáról próbára jár, és egyre nagyobb színpadok vannak meg, egyre több a közönség, akkor azért nehéz azt mondani, hogy jó, de légy szíves, gyere vissza is vizsgázzál le, mert hogy egyébként nyilván nem papírhoz kötött a zenei népszerűség, mert ha az ember kilép a színpadra, kiderül, hogy tud-e zenélni, vagy sem. De hogy Kőbányán például bevett gyakorlat, hogy a szakmában már működő zenekarok, hogyha segítségre van szükségük, akkor jönnek, és tagot keresnek, egyébként stúdiózenészeket keresnek, rendezvényekre keresnek.
Tehát hogy merítési lehetőséget is biztosít.
Abszolút, tehát, hogy igen.
Hát itt az utánpótlás nevelésről van szó.
Hogy látjuk, hogy az egyetemnek is megy a híre, már most is, még úgy, hogy el se indult egy a képzésnek, és biztos vagyok benne, hogy itt is nagyon hamar be fog indulni, hogy a szakma jön, és fel fogja szívni ezeket az embereket.
Érdekes a kezdeményezés, és beszéljünk még erről, hogy tényleg hogyan lehet érvényesülni, és amit mondtál, hogy visszaülni közben az iskolapadba, azért ez egy nagyon nehéz kérdés. Egy kis szünetet tartunk, majd hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Horváth Zita egyetemi tanárral, a Miskolci Egyetem rektorával, valamint Szakadáti Póka Vanesszával, a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási igazgatójával. Jövünk vissza hamarosan, tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.